Kegyelméktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 77. Zsoltárunkat énekeljük. A 77. Zsoltár első versét, ami így kezdődik: az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. Foglaljunk helyet, testvérek! És eltérve egy kicsit az énekrendünktől, a 165. énekünket lapozzuk fel. 165. énekünket. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Énekeljük el az első 4 versével. 165. dicséretünk első 4 versét énekeljük el. Jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt leveléből, a második rész első versétől a 10. versig terjedő szakaszból. Tehát Pál apostolnak az efézusi beliekhez írt levele második részében az első verstől a tizedik versig ezt olvassuk. Titeket is megelevenített, kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiba munkálkodik. Akik között forgolódtunk egykor mi is minnyájan, ami testünk kívánságaitban, cselekedvén a testnek és gondolatoknak akaratát, és természet szerint a harag fiai valánk, mint egyebek is. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, melyel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartottatok meg, és feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben Krisztusban, hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát, és jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy ma is eljöttünk ide a te házadba, hogy dicsérjünk és magasztaljunk téged, ami meghalt és feltámadott, megdicsőített Urunkat, akinek köszönhetjük az üdvösségünket, kárhozatból való megmenekülésünket. Köszönjük te néked, hogy téged magasztalhat ma is a szívünk, aki végtelenül szerettél és szeretsz bennünket örökké. Köszönjük néked, hogy ma is úgy jöhetünk hozzád, mint bűnös emberek. Nem vagyunk többek ennél soha. Köszönjük néked, hogy te mégis szeretsz minket. Köszönjük néked, hogy nem kell semmilyen követelményrendszerednek megfelelni, ahhoz, hogy eljöhessünk ide, és együtt lehessünk, és reát hallgathassunk. Köszönjük néked, hogy jöhetünk, amint vagyunk, a magunk bűneivel, vétkeivel, nyomorúságaival, bukásaival. Köszönjük néked, hogy kérhetjük azt, hogy ne ezek szerint, hanem a te irgalmad szerint bánj velünk a továbbiakban is, ma is. Köszönjük néked, hogy megvallhatjuk előtted a nyomorúságainkat, hogy elmondhatjuk ezeket neked, kérve a te bocsánatodat, könyörületedet, és köszönjük, hogy te előtted kedves ez a könyörgésünk, és biztosítasz bennünket arról, hogy vétkeinket már a tenger mélyére vetetted. És köszönjük te néked, hogy ez így is van. Segíts hinnünk és megnyugodnunk a bűnbocsánat drága ígéreteiben. Kérünk téged arra, hogy te lelkesítsd a mi szívünket a mai ige által is, hogy jobban szerethessünk téged, és jobban követhessünk téged a hétköznapi életbe. Szólj hozzánk ma is, taníts minket, vezess el minket újabb felismerésekre, amikre magunktól nem tudunk eljutni. Látod, milyen bolondok vagyunk, milyen értelmetlen emberek vagyunk mi. Sok dologban, földi dolgokban ugyan igen járatosak és bölcsek és eszesek vagyunk, de a te dolgaidban olyan bolondok, kérünk, hogy te tégy minket bölcsekké. Köszönjük néked, hogy rád figyelhetünk ebben az órában. Kérünk, áld meg a szíveinket, életünket, frissíts fel bennünket, hogy frissítsd fel a természetet is ezekben az órákban. Amen. Igehirdetésre készülve testvérek, újólag eltérve az a kiírt énektől, a 151. énekünket énekeljük, a 151. dicséretünket, Uram Isten, siess minket megsegíteni. 151.
Találjuk,
mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, az elmúlt vasárnapokon, amikor még itthon lehettem, azt vizsgáltuk, hogy mik az igaz hitnek a tünetei. Láttuk, hogy ha valaki igazán hiszi az evangéliumot, akkor az az ember elkezdi szeretni az Úr Jézust. Elkezdi szeretni az ő szavát, az ő igéjét, és elkezdi szeretni az ő népét. Láttuk, hogy az ilyen embernek a szívében öröm, békesség, hálaadás jelenik meg. És láttuk azt is, hogy elkezd a bűnről is úgy gondolkozni, hogy Isten átéli a bűnbánatot, átéli a bűn erejének a megtapasztalását, megtapasztalja a bűn gyűlöletét, a bűnbocsánatot elkezdi fölöttébb értékelni. Ma egy kicsit megint tovább mennék, és az élő hitnek egy újabb tünetét venném nagyító alá, sőt tünet együttesét, ezek a jó cselekedetek, a szeretetnek a cselekedetei. Hogyha valaki hiszi az örömhírt, hogy tudnélik Jézus áldozatáért, őt, a nyomorult bűnöst, aki ezt egyáltalán nem érdemli, Isten mégis teljesen és örökre szereti, akkor ez a hit jó tettekhez vezet, jó cselekedetekhez vezet. Nézzük most röviden a jó tettekkel kapcsolatban a legalapvetőbb tudnivalókat. Lássuk először is a jó tetteknek a forrását. Nagyon fontos megértenünk, testvérek, azt az alapigazságot, hogy amikor hisszük az evangéliumot, akkor azzal nem csak valami száraz információt fogadunk a szívünkbe. Tehát nem csak arról van szó, hogy mint hogy olvassuk az újságot, és látunk egy politikai hírt, vagy olvasunk egy tudományos folyóiratot, és abban látunk egy tudományos cikket, és azt elolvassuk, és akkor azt, mint egy ilyen száraz információt valahogy beépítjük a gondolkodásunkba, az eszünkbe, hanem amikor mi az evangéliumot hisszük, akkor azzal együtt egy élő személyt is befogadunk a szívünkbe. Az Úr Jézus Krisztust. Azt a valakit, akinek köszönhetjük, hogy Isten minket szeret. Akinek egyedül köszönhetjük, hogy Isten minket szeret. Tehát nem pusztán valami száraz hírt fogadunk el, amikor az evangéliumot elfogadjuk, hanem egy élő személyt is elfogadunk azzal együtt. Befogadom azt, hogy igen, Isten egyedül Jézus Krisztus golgotai kereszt haláláért, az ő történelmi tettét, egyedül örökre szeret engem, aki azt egyáltalán nem érdemlem, sőt az ellenkezőjét érdemlem. Ő mégis szeret engem. Amikor én ezt hiszem, hittel elfogadom, akkor nem csak ennyit fogadok el, hanem magát, azt a Jézust fogadom el, akiről az örömhír szól, akiért szeret engem az Isten. Vagyis Jézus Krisztus az evangéliummal együtt, hogy így mondjam, belép a hívő embernek a szívébe, az életébe. És létrejön egy közösség, a hívő ember, és nem csak az evangélium, hanem az evangélium Jézussal, Jézus Krisztus között. Közte és köztünk. Ezért aztán a továbbiakban ő lesz az, aki a szívünket és az egész valónkat fokozatosan az ő szelíd irányítása alá vonja. Először is például megmutatja nekünk a jót. Felismerteti velünk az ő akaratát. A Szentírásból. És ezzel persze segít annak is a felismerésében, hogy mi az, ami nem jó. Mi az, ami rossz. Mi az, ami vétek. De nem csak felismerteti velünk a jót, az ő akaratát, hanem ő maga lesz az, aki meg is erősít bennünket, hogy amit ő akar, azt a jót, azt az igazat, azt valóban kövessük. És amit meg rossznak mutat, bűnnek mutat, azt meg valóban megtagadjuk és elhagyjuk. Vagyis az Úr Jézus Krisztus a jó felismerésében segít minket előre, és a jó véghezvitelében is ő segít bennünket, hívő embereket. Ezért mondja a heidelbergi káténk azt, hogy a hit a jó tetteknek a forrása. Ugyanis a hit az, ami köztünk és Jézus Krisztus között ezt a kapcsolatot létrehozza, aminek következtében Jézus már be tud avatkozni, hogy így mondjam, az életünkbe. És tudja felismertetni velünk a jót, és tud megerősíteni minket a jónak a cselekvésére. Ha nincs hit, akkor nincs kapcsolat közte és köztünk. Ha nem hiszünk az evangéliumban, nincs kapcsolatunk magával Jézussal sem. Ha viszont hiszünk, akkor a hit által kapcsolat van, és Jézus be tud avatkozni az életünkbe, jó irányba. Úgy is fogalmazhatjuk, testvérek, hogy Jézus, akinek egyedül köszönhetjük, hogy Isten részünkről minden feltétel teljesítése nélkül örökre szeret minket, ő maga nem hagyja, hogy úgy éljünk, ahogy hitetlenül éltünk. Nem hagyja, hogy úgy éljünk, hogy hitetlenül éltünk, ahogy éltünk. Ahogy Pál is mondja itt az Efézusi levélben, hogy régebben, amikor még nem voltunk hívők, éltünk, ahogy éltünk. Ahogy a többi ember is. Éltünk önzőn, önistenítőn, önfejűn, hiú emberként, elbizakodott emberként, gőgös emberként, ahogy a kedvünk tartotta, cselekedve azt, amit a testünk diktál, amit a lelkünk akart, sokszor kifejezetten az, mit Isten bűnnek is ítél. De Jézus nem hagyja, hogy ezt az életet mi tovább folytassuk. Ha hittünk az evangéliumban, és azt és abban Jézust, vagy azzal Jézust is a szívünkbe fogadtuk, ő nem hagyja, hogy ugyanazt az életet folytassuk, amit korábban éltünk. Ő munkálja, hogy mások legyünk. Más cselekedeteket, más gondolatokat, más motivumokat, más célokat ad nekünk. Megváltoztat bennünket. Ahogy mondtam, segít például felismerni, hogy mit akar ő. Egyáltalán érdeklődést támaszt bennünk azután, hogy mit akar ő egyáltalán. Ebbe vagy abba az élethelyzetbe. Aztán munkája, hogy fel is ismerjük, hogy mit akar ő. Megértsük, hogy mit akar ő. Munkája azt is, hogy megöldököljük saját magunkban azt, ami az ő akarata cselekvése ellen ösztönöz bennünket. Ugyanis bármikor azt akarjuk végrehajtani, amit ő mutat nekünk. Amit már felismertünk, hogy az jó. Bármikor, az nem megy olyan könnyen, nem megy olyan magától értetődően, hanem az egy harc közben, sokszor vér és könny közben születik meg. Belső tusakodással, mert mindig van bennünk valami, erről már a legutóbbi alkalommal is beszéltem, ami mindig arra serkent minket, hogy ne azt csináljuk, amit Jézus mutat nekünk, hanem azt, amit mi jónak látunk. Állandóan ott motoszkál bennünk ez a valami, ez a hajlam, amit a Pál apostol a test indulatának nevez, ami mindig ellenkezik azzal, amit Jézus akar, Jézus mutat. Megértjük, hogy mit akar Jézus, látjuk mi, hogy mit akar egy konkrét helyzetbe, de valami ott ágaskodik bennünk, hogy ne azt csináljuk, hanem azt, amit mi jónak gondolunk. Ezt le kell győzni, magunkat alá kell rendelni, magunkat meg kell öldökölni, hogy Pál mondja. És ebben is Jézus van segítségünkre. És abban is, hogy aztán, amikor megöldököltük magunkat, végre tudjuk hajtani azt, amit ő kíván tőlünk, még akkor is, hogyha az nekünk szenvedést okoz, vagy nehézségekhez vezet bennünket. Még akkor se fogunk olyat csinálni, amit ő nem akar, amire azt mondja, hogy az vétek és bűn. Tehát summa-summarum, testvérek, Jézus maga az, aki belép az evangélium által a szívünkbe, a hívő ember szívébe, és onnantól kezdve ő munkálkodni kezd azon, hogy az ember az ő akaratával összhangba kerüljön, vele harmóniába kerüljön, jót cselekedjék. Így aztán most válaszolni tudunk arra sokkal korábban felvetődött kérdésre is, hogy ha valaki hiszi, hogy Isten őt Jézus Krisztus érdeméért, és egyedül azért, örökre szereti minden cselekedetétől függetlenül, akkor ebből arra következtethet, nem de, hogy élhet, ahogy akar. Hiszen Isten úgy is szereti, örökre és teljesen, immár nem számítanak a tettei. Élhet akár jól is, rosszul is, úgy is mindegy. Hát Jézusé szereti Isten. Az, hogy hogyan él azzal az Isten szeretetén, nem változtat semmit. Ám de testvérek, Isten fia, az Úr Jézus nem hagyja jóvá ezt a gondolkozást. A benne hívő emberben, ő a mi szerető üdvözítőnk, hatékonyan munkálkodik bennünk. Hatékonyan munkálkodik, és munkája bennünk, hogy vágyjunk az ő akarata megismerésére, hogy felismerjük az ő akaratát, hogy megtusakodjuk, megöldököljük magunkban, ami annak cselekvése ellen ösztökél minket, és véghez vigyük azt, amit ő akar. Véghez vigyük azt, amit ő akar. Isten fia nem hagyja, hogy mi, hogy így mondjam, így szétvessük kezünket, lábunkat, azt mondjuk, hát Isten most már engem úgyis szeret az Úr Jézus, én most már akkor teljesen mindegy, hogy hogy élek. Hát ezt ő maga nem hagyja, hogy mi így gondoljuk. Ő maga nem hagyja, hogy így gondoljuk. Sőt, nem csak, hogy nem hagyja, hanem még mondja is nekünk, hogy nehogy így gondolkozzunk véletlenül. Mondja nekünk, hogy igen, törekedjetek a jó cselekedetekre. Mondja nekünk Krisztus, hogy a mi felelősségünk az, hogy tegyük azt, amit ő akar. Mondja nekünk itt a mai ígében is, hogy Isten más emberré tett minket, újjáteremtett minket, de mire? Jó cselekedetekre teremtett minket. Jó cselekedetekre teremtett minket. Olyan tettekre, amiket ő készített el nekünk. Már kitapost előttünk az utat ezekhez a jó cselekedetekhez. Csak úgymond a nyomába kell lépnünk. De Jézus ott van velünk, és segít nekünk felismerni az előttünk járó Isten lábnyomát. Segít, hogy felismerjük az előre elkészített jó cselekedeteket, a szeretet tetteit. Segít önmagunk megtusakodásában, megöldöklésében, és megerősít minket az Isten által elkészített tetteknek az elkövetésére. A jó tettek elkövetésére. Ezek a jó tettek aztán, testvérek, amiket mi így elkövetünk, ezeket Pál apostol nyomán a szeretet cselekedeteinek nevezzük. Már eddig is használtam ezt a kifejezést, de most is szeretném. Tudatosan és aláhúzva is használni. A hívő emberek a szeretet cselekedeteit kell, hogy véghez vigyük. Mert Jézus ezeket munkálja bennünk. Egyébként, ez nem is csoda. Ha visszaemlékeztek az Úr Jézusnak az életére, hogy ő miket cselekedett, akkor mindig azt látjuk, hogy az összes cselekedete mind ilyen szeretet cselekedet volt. Az emberek az ő cselekedeteiből mindig megérezték, hogy ő szeret minket. Ahogy a bűnösökkel bánt, ahogy még a csodái se ilyen öncélű valamik voltak, azokkal is embereknek segített. Jézus minden cselekedete szeretett cselekedet volt. Nem csoda, hogy ő, ha velünk van hitáltal, bennünk is a szeretetnek a cselekedeteit indukálja, ha szabad így mondanom. Ezekre akar minket elvezetni, ezek megcselekvésére akar képesíteni minket. Máté evangéliumának például a 25. részét sokszor szoktuk így idézni. Az utolsó ítéletkor ugye Jézus beszélget az előtte állókkal, és akkor ilyeneket mond nekik, hogy jöjjetek atyám áldottai, örököljétek az országot, mely számotokra készítetett, mert éheztem és ennem adtatok. Szomjaztam és innom adtatok. Jövevény voltam és befogadtatok. Mesztelen voltam és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Fogoly voltam, s eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak. Uram, mikor láttuk, hogy éheztél volna, és tápláltunk volna, vagy szomjaztál, és innodattunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna, vagy mesztelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felelvé a király azt mondja nékik, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel, emezél legkisebb testvéreim közül én velem cselekedtétek meg. Nos, ezek a tettek, amiket itt Jézus felsorol, ezek a szeretetnek a cselekedetei. Ő ezeket motiválja, ezekre segíti, ezekre erősíti meg az ő híveit mindenkor. Itt a hívő emberek a mi gyülekezetünkben el kell, hogy gondolkozzanak ezen, hogy cselekszem-e én ezeket a jó cselekedeteket. A szeretet cselekedetei ott vannak a szívemben, az életembe. Nos tehát, bezárva ezt az első gondolatmenetet, meg kell, hogy értsük, hogy a jó tettek forrása a szívünkben, az életünkben nem más, mint a hit, pontosabban az által, mivel az összekapcsol minket Jézussal, maga az Úr Jézus Krisztus. Ő a jó tetteknek, minden jó tettnek, ő a forrása. De nézzük másodszor, hogy mik a jó tetteknek a mértéke. A jó tetteknek a mértéke, testvérek, mindig az Isten törvénye, vagyis maga Jézus Krisztus, aki tökéletesen betartotta Isten törvényét. Tehát az, hogy mi a jó, azt maga Isten szabja meg, akár úgy mondjuk most, hogy a kőtáblákon megszabta, hogy mi a jó, akár úgy, hogy Jézus Krisztus alakjában, aki betartotta a kőtáblákat. A kőtáblák azok kőtáblák, Mózes kőtáblá, Jézus meg Jézus élő személy. Mind a kettőjükben, ha szabad így mondanom, ugyanazt látjuk. Isten mércéjét, az abszolút mércét, a jónak az abszolút mércéjét. Ami ezekkel egybevág, az jó, ami ezektől eltér, az rossz. Ennyire egyszerű ez a dolog. Ám de ez a gondolkozás a mai embernek kissé idegen. Ugye? Idegen. A mai ember számára a jó tett az, amit ő maga jónak tart. Általában. Úgy mondjuk ezt, hogy nagyon szubjektív az, hogy mi jó, és mi nem jó. Egy ember azt mondja, hogy én határozom meg a jót. A saját megérzéseim, a saját gondolataim, a saját érdekeim alapján. Én most például erről úgy érzem, hogy ez így jó, akkor az úgy jó éppen. Ha ez az érdekemet szolgálja, akkor az jó. Ha ezt úgy gondolom, hogy ez jó, akkor ez jó. És akkor ezt megpróbálom véghez vinni. De mindig én vagyok a jónak a mércéje. Úgy mondjuk ezt, hogy az ember autonóm. Autonomosz, önmaga törvénye. Önmaga szabja önmaga életének a törvényét. És ki is kéri magának, hogy más megmondja neki, hogy na ez a tetted, vagy ez a gondolatod nem volt jó. Ez helytelen, vétkes, bűnös gondolat. Mit ítélkezze? Mindjárt ez a válaszunk. Nos, van egy másik elgondolás is. Úgy tartják némelyek, hogy hát ha nem is az ember szabja meg, az egyén szabja meg, hogy mi a jó, akkor talán a társadalomnak a többsége azt szabja meg. Ugye demokrácia van, és hát itt a társadalom többsége szabja meg, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Ha például a többség által választott parlament azt mondja, hogy a homoszexualitás jó, akkor az jó. Régebben a többség, igaz, hogy más véleményen volt, akkor rossz volt, de ma már változott a többség vélekedése, tehát most már úgy van, hogy most már jó. Jó, mert a többség szerint jó. A kisebbségnek meg alá kell vetni magát a többségnek, aztán el kell fogadni, hogy akkor a homoszexualitás ettől kezdve, mivel a többség azt mondta, hogy jó, hát ettől kezdve ez jó. Vagy az abortuszra régebben azt mondták, hogy gyilkosság, ma már nem mondják teljesen, hogy az egy gyilkosság, most már az már egy nagyon elfogadott dolog, hogy édesanyák megölik a magzataikat a méhükben. Hát ezt a többség által választott parlament jóvá hagyja, akkor ez jó. Hát a kisebbség megvesse magát alának a gondolatnak, fogadja el, hogy ami régen rossz volt, az most már immár jó lett. Mert a többség által választott képviselet, a többség képviselet ezt így gondolja jónak. Aztán az emberek, testvérek így a saját háborgó lelkiismeretüket is próbálják sokszor éppen ezzel nyugtatgatni, hogy hát, na hát, megöltem mondjuk egy magzatot, hát ez ugye hát régebben bűn volt, meg hát én úgy érzem, a lelkiismeretem is furdal, de hát a többség azt mondta, hogy jó, meg hát ez így most már azért elmegy, meg ez a közvélekedés most már, akkor ez, na mégse azért olyan rossz dolog, na, mégse. Vagy más egyéb dolgokkal is próbálja az ember megnyugtatni magát, hogy mégiscsak jó, mert a többség... De a lelkiismeretet nem lehet így becsapni. Egyébként az ott továbbra is csak munkálkodik, és furdalja az ember szívét, lelkét. Na de megint egy másik nézet. Azt mondják némelyik, az a jó, ami az evolúciót szolgálja. Ugye ez is egy ilyen sajátos gondolat, hogy minden fejlődik, minden megy előre, kifejlődtünk ugye a nem tudom miből, és akkor most már nem tudom mivé fejlődtünk, de hát nincs vége még a fejlődésnek, még most jön az, hogy istenekké fogunk majd válni mi emberek, meg minden úgy megy előre, és minden egyre fejlettebb, és egyre magasabb szintre kerül. Ami ezt a fejlődést szolgálja, az jó, ami meg hátráltatja, az rossz. Az vesszen el, az hújjon ki a rostán, annak legyen vége gyorsan. Ha segíti a fejlődést, a háború is lehet jó. A nagy militarizmus 20. század elején, közepén ezt tanította. A háború jó, szükséges. A magasabb rendű faj természetes, és jó is, szükséges is, hogy letapossa a gyengébb fajt. Az árja faj letapossa a zsidó fajt, mert az egy alacsonyabb rendű. Vesszen. Hitler azt mondta, ha a németeket eltapossák az oroszok, akkor az úgy jó van, nem annyira van jól, de mégis az evolúció törvénye szerint jól van. Egy általa korábban alacsonyabbnak tartott faj letapossa az ő magasabb rendűnek tartott faját. És ez bármennyire is nehéz dolog, mégis el kell fogadni. Ez így van. Érezzük, testvérek, hogy nagyon furcsa dolgok jönnek ki ebből, hogy az a jó, ami a fejlődés szolgálja. Akkor, hát akkor nyugodtan az öreg embereket, hát ők már mire jók? Már hogy szolgálják a fejlődést? Inkább hátráltatják a fejlődést. Akkor inkább jó lenne minél előbb megszabadulni tőlük, nem? Ott vannak a szegény fogyatékos, szellemi fogyatékos, vagy testi fogyatékkal élő embertársaink. Hát ők már hogy segítik a fejlődést, nem? Hát Hitler mit csinált? Sztálinék mit csináltak? Írtották őket. Ezek csak akadályai a fejlődésnek. Érezzük, testvérek, hogy valami nagyon furcsa dologhoz vezet el ez a fajta evolúciós gondolkozás. De mégis ott van ma is a levegőbe. Aztán ott van ma a pragmatizmusnak, ez az Amerikából jövő gondolkodásnak a megközelítése. Az azt mondja, hogy jó az, ami hasznot hoz. Hogyha valamit csinálunk, és abból lesz valami nagy haszon, akkor az a haszon azt hirdeti, hogy ez, amit csinálunk, ez jó. Ha hasznot hoz, az jó. Mindegy, hogy csaltunk, hazudtunk közben, vagy valami. Ha létrejött valami jó, akkor az igazolja azt, hogy éppen jól cselekszünk. És így tovább, testvérek. Sajnos egy csomó ember még, lehetne még egy variációt mondani, ez is ilyen elharapózott, elterjedt vélekedés, hogy a szituáció szabja meg, hogy mi a jó, meg mi nem jó. Egy bizonyos élethelyzetben jó lehet a házasságtörés, egy másik élethelyzetben nem jó. Az, hogy lopok, az egy bizonyos élethelyzetben megengedett, jó dolog, más helyzetben nem. Ma még lehet, hogy egy olyan helyzetben vagyok, hogy hazudni nem jó, rossz dolog, vétkes dolog, de lehet, hogy holnap majd egy olyan helyzetben leszek, hogy hazudnom kell, mert az jó lesz abban a pillanatban, és jó is lesz, hogy hazudok. És azt mondom, hogy az egy kegyes hazugság volt. Testvérek, hát a szituáció szabja meg. Mindig, ahogy változik az élethelyzet, mindig attól függ, hogy éppen mi a jó, meg mi nem jó. Testvérek, a Biblia mást mond. Ezt az egészet, amit most elmondtam, és még lehetne sorolni, hogy mit találgatnak össze-vissza az emberek, hogy mi lehet jó, meg mi nem lehet jó. A Biblia elsöpri. És azt mondja, jó az Isten, és amit ő mond, amit ő rendel, az ő törvényében, vagy Jézus Krisztus személyében. És nekünk, hogy tudjuk a jót felismerni, egyre jobban meg kell ismernünk Isten törvényét, sőt, meg kell ismernünk magát Jézust, egyre behatóbban meg kell ismernünk. Hogy felismerhessük egy adott élethelyzetben, hogy aztán mit kell cselekednünk, ami az Isten szerint valamit ő elkészített nekünk. Jó tett az, ami Isten szerint az, ami ő vele harmóniában áll, és ami azzal ellentétben áll, az rossz cselekedet. A jó tettek törvénye tehát maga Isten. Értjük Pál apostolt, hogy a Filippi levélben azt mondja a hívőknek, hogy azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjön ismeretben és minden értelmességben, tudnilik Jézus ismeretében, az ő egyre mélyebb ismeretében, az Isten akaratának, törvényének egyre mélyebb ismeretében, hogy megítélhessétek, mi a jó és mi a rossz, hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztus napjára. Törekednünk kell tehát, testvérek, arra, hogy egyre inkább megismerjük az ige által Krisztust, Isten törvényét, és egyre inkább áthassa az, ami gondolatainkat. És ahhoz tudjuk szabni magunkat, az életünket, a megnyilvánulásainkat. Hogy valóban jót cselekedhessünk. A jó tettek mértéke tehát maga Isten. De lássuk harmadszor, hogy mi a jó tetteknek a célja. A jó tettek célja, testvérek, a Szentírás szerint Isten dicsősége. Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, mondta Jézus, hogy lássák a ti jó cselekedeteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Jézus azt akarta, hogy lássák a mi jó tetteinket, és az emberek utána dicsőítsék a mi atyánkat. Őt dicsőítsék. Nem azt akarta, hogy minket dicsőítsenek. Mi azt szeretnénk, hogy minket dicsőítsenek az emberek. De Jézus azt mondta, lássák a jót, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Pál apostol pedig azt mondja Jézus nyomában, akármit cselekeztek, mindent Isten dicsőségére cselekedjetek. Akármit, akár eztek, akár isztok, akár ide mentek, oda mentek, igyekezzetek mindent Isten dicsőségére cselekedni. Vagyis, hogy az emberek őt lássák meg, őt dicsérjék a jó tetteitek láttán. És erre kell, testvéreim, nekünk is törekedni. De sajnos tényleg az van, hogy sokszor azért cselekszünk jót, hogy minket dicsőítsenek az emberek. Minket lássanak nagynak, kiválónak, nagyszerűnek. Minket dicsérgessenek. A nevemet aranyba, emléktáblába, meg egyéb helyekre véssék. Mindig ott van bennünk, testvérek, ez a hajlam. Minket dicsérjenek. Véghez viszünk valami jót, oké, de utána minket dicsérjenek. Ne Istent, ne az Úr Jézust. Teszek valami nagyot, hogy az utókor megemlékezzen rólam. Rólam. Mondom, hogy rólam. Nyomot hagyjak magam után. Magam után. Ami mindig rám emlékezteti majd az embereket. A családtagjaimat, a gyülekezeti tagokat, mindenki. Rám emlékezteti. Testvérek, hívő emberek, nem meg kell, hogy magunkban ezt az magunk dicsőségének a keresését vagy vágyát, ezt is meg kell, hogy öldököljük, meg kell, hogy öljük magunkban. Meg kell, hogy tagadjuk ezt újra meg újra, és azt kell mondjuk, nem, mi nem ezért tesszük őt, hanem az Úr dicsőségére igyekszünk. Hogy őt lássák az emberek. Hogy magunkon túlmutassunk és reálmutassunk. Őt lássák, a feleségem, a gyerekeim. A gyerek, keresztgyerek, a, nem tudom, a gyülekezeti, őt lássák, ne engem. Ő méltó arra, hogy a nevét aranyba véssék, vagy emléktáblába, nem az én nevem méltó erre. A te nevednek szerez dicsőséget, Urunk, a te nevednek, ne nekünk, mondja a Zsoltár. Hívő emberekre, testvérek, mindig jellemző ez, hogy mindig az Isten dicsőségért teszik, amit tesznek. Ott van a vértanúk dolga. Akár régiek, akár maiak. Ők nem azért halnak meg, vagy szenvednek annyit a Krisztusért az evangéliumért, hogy ő róluk megemlékezzenek majd, nem tudom, a nyugati kereszténység, vagy az amerikai kereszténység. A kínaiak, vagy a koreaiak, vagy nem tudom melyik iszlám országba üldözött hívők, vagy arab országokba üldözött, nem ezért szenvednek, hogy itt mi emlékezzünk a nevükről, aztán itt nem tudom, mit csináljunk, szobrot emeljünk nekik. Ők Istenre akarnak mutatni, és rá is mutatnak. A reformátoraink, akár régiek, akár újak, nem azért tették, amit tettek, hogy nekik aztán Genfbe ilyen 3 méter magas szobrot állítsanak. Állíthatunk nekik, de ők nem azért tették, hogy legyen majd ott egy nagy szoborcsoport, ami az ő dicsőségüket zengi világszerte. Calvin nem azért tette, amit tett, hogy majd calvinistáknak nevezzék a követőit, hanem Isten dicsőségért munkálkodott, ezért is temettette magát jeltelen sírba. Nem is tudjuk, hogy hol van eltemetve. Testvérek, senki az igazi hívő emberek közül, akár gondoljunk a rabszolgafelszabadítás atyára, Wilberforce-ra, nem azért cselekedte, nem azért harcolta végig az életét egy ilyen Isten igéje szerint való nemes ügyért, hogy mostan mi emlegessük majd, hogy a nagy Wilberforce, sokkal nagyobb ő, mint az Isten tulajdonképpen. Nem. Ezekben az emberekben mindig ott volt, hogy őt lássák, a mi Urunkat, a mi megváltónkat, a mi Istenünket lássák az emberek. És mi neki akarunk dicsőséget szerezni. Nagyon sok Zsoltárban jön ez elénk. És ha belegondolunk, testvérek, akkor hogy is lehetne ez másképp? Ha mi tudunk egy jót cselekedni, ne talántán, egy jót mondani, akkor hogy is van ez, hogy miért is jött az úgy létre? Ha az Isten minket újjá nem teremt, ha hitre nem segít, nem is tudtuk volna megcsinálni. Ha Jézus nem segít a felismerésében, nem is tudtuk volna felismerni. Ha nem erősít meg arra, hogy megtusakodjuk, öldököljük magunkban, ami annak ellene van, nem tudtuk volna véghez vinni. Hogy ha nem lett volna erőnk ahhoz, hogy véghez vigyük. Hát valami részünk van abban, hogy mi valami jót tudunk mondani, vagy tenni, vagy gondolni, testvérek. Ha belegondolunk alázattal, azt kell mondani, hogy nem, nincs. Mink van, amit ne kaptunk volna. Minden jó tettünket ajándékba kaptuk. Nekünk jár a dicsőségnek egy kis szikrája is? Semmi, testvérek, semmi. Minden őt illeti, a mi élő megváltónkat, a mi élő Urunkat. Végül, testvérek, még egy gondolatot engedjetek meg Isten és a jótetteknek a viszonyáról. Ha sikerül tényleg hitből fakadó, Isten akarata szerint való és az ő dicsőségét szolgáló jótetteket végrehajtanunk, akkor vajon miféle minőségűek ezek a mi jótetteink az Isten szemében? Gondolkozzatok el ezen. Milyen minőségűek ezek? Gondoljatok egy jótetre, mondjuk bocsánatot kértetek valakitől, vagy megbocsátottatok valakinek. Akkor gondoljatok erre a bocsánat kérésre, vagy megbocsátásra. Erre most ránéz az Isten. Mit mond erről? Ez azt mondja el, hogy ez egy makulátlan jó cselekedet. Ez egy tökéletes jó cselekedet. Vagy azt mondja, hogy ez nem egy tökéletes jó cselekedet. Jó cselekedet, de nem tökéletes. Ehhez is hozzákeveredik valami nyomorúság, valami bűn, valami vétek. Hát testvérek, ez utóbbi a helyzet. Ézsaiás proféta azt mondja, mint megfertőztetett ruha minden igazságaink. Ézsaiás 64:5. Minden igazságaink, vagyis minden jótetteink, mint megfertőztetett, mint beszennyezett ruha. Minden igazságaink. Vagyis testvérek, még a legjobb tetteinkhez is sok nyomorúság tapad. Mert a szívünk, a lelkünk, amikből jönnek a tetteink, nem hibátlanul makulátlan, szent. Ezért a legjobb cselekedeteink se azok. Ugyanezt mondja Heidelbergi Káténk is. Nézzétek, hogy fogalmaz? Ami legjobb tetteink is ez életben mind tökéletlenek. Bűnökkel vannak beszennyezve, és a legkegyesebb emberek is, míg a földi életben vannak, az engedelmességnek csak csekély részét teljesítik. Lelkiismeretünk pedig megerősíti, hogy ez pontosan így van. Még a legjobb tetteinket is, testvérek, sokszor önzésből, máskor meg dicsvágyból visszük véghez. Azt nézzük, hogy mivel fogják majd viszonozni. Azt nézzük, hogy észrevesznek-e minket. Tényleg rosszul esik, ha semmi dicséretet vagy jó szót nem kapunk. Megalázkodva kell mondanunk, testvérek, hogy Isten nem csak az angyalaiba talál hibát, mert ez is ott van az írásba, hanem bennünk is, még a legjobb tetteinkben is talál hibát. Ezért mondta Calvin, jól a szög fejére koppintva, hogy még a jó cselekedeteinkért is Isten kegyelmére szorulunk. Isten kegyelmére szorulunk. Aki másként gondolja, testvérek, az igen rosszul ismeri saját magát is, meg az Isten szentségét is, és annak a kívánalmait is. Nem rendelkezik kellő önismerettel és Isten ismerettel, aki azt véli, hogy az én jó tetteim önmagukban kedvesek Istennek, és azokat ő elfogadja, mert azok bizony olyan makulátlanok, hogy azok előtte mindig megállják a helyét. Se motivum, se cél tekintetében semmi hiányosság nincs azokban. Nem, testvérek, nem. Nem rejlik a jó tetteinkben semmi tökéletesség. Sajnos mindig hozzájön valami belőlünk, a romlottságunkból. De akkor, kérdezzük, hogyan fogadja el Isten ezeket a jótetteket mégis jótetteknek? Hogyan fogadja el ezeket a beszennyezett jótetteket mégis jótetteknek? Testvérek, csak is az Úr Jézus áldozatáért való kegyelemből. Ezért kedvesek neki még a mi jótetteink is. Ahogy, hogy így mondjam, minket is Jézus Krisztus véréért fogadott kegyelembe, úgy fogadja minden jótettünket is Jézus Krisztus véréért a kegyelmébe. Kegyelemből megtisztított minket, és megtisztítja a jó cselekedeteinket is minden hamisságtól. Hogy azok alkalmasak legyenek, és elfogadhatók legyenek az ő számára. Ez a nagy csoda, testvérek, és meg kell értenünk, hogy ha Isten igéje azt mondja, hogy vannak bizonyos jótettek, amikben gyönyörködik az Isten, Zsidó 13:16-ban olvassuk ezt, akkor ezekben a jótettekben is azért gyönyörködik Isten, mert Jézus meghalt a kereszten. Jó tetteinkbe is, meg bennünk is, egyes egyedül ezért gyönyörködik Isten, mert Jézus föláldozta magát ezért. Sőt, azt is olvassuk az ígében, hogy Isten nem csak gyönyörködik a jó tetteinkben, amelyik olyanok, amilyenek, hanem még meg is jutalmaz bennünket ezekért. Meg is jutalmaz, ugye van egy ilyen ige csoport, hogy jutalmatok bőséges a mennyben. Vagy jól vagyok jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, többre bízlak, menj be a te uradnak. Van jutalmazás. Vannak igék, még nem akarom ezeket végig sorolni, de amik ugyanezt mondják. Vajon, testvérek, ezt a megjutalmazást is az váltja ki Istennél, hogy ránéz a mi jó tetteinkre, arra bizonyos megbocsátásra vagy bocsánatkérésre, és azt, hát ez nagyon jó tett, ezt meg kell jutalmaznom, ez olyan jó tett, hogy ez már meg kell jutalmaznom. Nem, testvérek. A megjutalmazás is Jézus Krisztus véréért, az ő áldozatáért történik. Mindig kegyelemből történik a jó tetteink megjutalmazása is. Nem a jó tettben rejlik valami, amit Isten megjutalmaz, hanem Jézus áldozatában rejlik az, amiért megjutalmazza, ami ilyen-olyan jó cselekedeteinket is. Kegyelem, hogy megkoronázza bennünk a jó tetteinket. Calvint idézem megint. Előre elhatározta Isten, hogy az ő gyermekeiben megkoronázza majd a jó tetteket is, de nem érdemükért, hanem kegyelemből. Augustinus pedig azt mondta még korábban, hogy Isten bennünk nem a mi érdemeinket, hanem az ő ajándékait jutalmazza meg. Kegyelemből van a jutalmazás. Ha valaki megjutalmaztatik, megáldatik az Istentől, nem gondolhatja, hogy na, ezt megérdemeltem. Már olyan sok jót tettem, hogy most már ezt a kis jutalmat, áldást igazán megérdemeltem. Nem. Azt mondhatom, amit Jézus tanított. Ha ti is mindazt megtettétek, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt, haszontalan szolgák vagyunk. Csak azt tettük, ami a kötelességünk volt. De azt is hogy? Nos, testvérek, történik Isten részéről a jó tettekbe való gyönyörködés, és történik ezek megjutalmazása is, de nem a jó tettekbe van valami, ami Isten gyönyörködését kiváltja, és nem a jó tettekben van valami, amit ő meg kell, hogy jutalmazzon, hanem a gyönyörködés is, és a hívők jó tetteiben valónak a megjutalmazása is mindig egyedül Jézus Krisztus golgotai kereszt áldozatáért történik. Isten csakis ő érte szeret minket. És fogadja el, és jutalmazza meg, és dicséri meg a mi jó tetteinket is. Nos, láttátok ezeket a mai alapigazságokat, láttátok a jó tettek forrását, ami maga hitáltal bennünk élő Krisztusunk, láttátok a jó tettek mértékét, ami a törvény, vagyis ami Krisztus megint, láttátok a jó tettek célját, ami maga Krisztus dicsősége, az ő nagyságának, Isten nagyságának a megmutatása, és láttátok azt is, hogy Isten gyönyörködik és megjutalmazza a jó tetteinket, de igazán nem a jó tetteinket jutalmazza meg, hanem Krisztus kegyelméből, Krisztusért való kegyelemből jutalmaz meg bennünket, szeretetből jutalmaz meg minket is, ami ilyen-olyan jó cselekedeteinkért. Ezeket tartva szem előtt törekedjünk arra, hogy felismerjük a jó tetteket, amiket nekünk Isten elkészített, törekedjünk arra, hogy egy ilyen lelki készség legyen bennünk, hogy Uram, mit készítettél el nekem most? Mit kell mondanom? Mit kell tennem? Mi az, amit most el kell követnem, mert a te akaratod szerint való, és téged dicsőít. És legyen bennetek ott az a vágy, hogy segítsen benneteket az Úr, bennünket, engem is segítsen megtusakodni, megöldökölni magunkba mindazt, ami az akarata ellen való cselekvésre serkent minket állandóan és szüntelenül. És segítsen minket, és erősítsen meg minket a felismert jónak a véghez vitelére, hogy dicsőítse őt az életünk, itt és igazán örökre. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, hogy tanítasz minket a jó cselekedetekkel kapcsolatban. És azért tanítasz, mert szeretnéd, hogyha az életünkben egyre inkább valósággá válnának ezek a dolgok, és szeretnéd, hogyha a szeretet, az irgalmasság, a kegyelem cselekedetei kiütköznének rajtunk, egyre jobban, egyre teljesebben. Szeretnéd, hogyha olyanok lennénk, mint amilyen volt a te fiat, a Krisztus is, aki szerette az embereket, és úgy cselekedett közöttük, ahogy kellett. És azok megérezték minden szavából, minden cselekedetéből azt, hogy szereti őket a Krisztus. Ó, Úrunk, bár csak ezt éreznék meg rajtunk keresztül is, hogy szeretjük őket mi is, szeretjük a családtagjainkat, ismerőseinket, gyülekezeti tagokat, lelki testvéreket, sőt még az ellenségeinket is, de szereti őket maga Isten is. Segíts, hogy valóban átjöhessen rajtunk a mi cselekedeteinken, megnyilvánulásainkon a Krisztus szeretete, a te szereteted. Kérünk téged arra, hogy munkáld bennünk továbbiakban is ezeket a jó tetteket, és hadd dicsőítsünk mindazokért a jó tettekért, amiket eddigi életünk folyamán a te kegyelmedből, szeretetedből véghez vihettünk. Köszönjük, hogy ezekért minden dicsőséget neked adhatunk. Köszönjük, hogyha gyönyörködtél ezekben. Köszönjük, hogyha megjutalmaztál ezekért, akkor is mindig kegyelemből a Krisztusért tetted azt. Áldunk és magasztalunk téged hozzánk való végtelen kegyelmedért. És köszönjük, atyánk, hogy újra és újra fölhívod a figyelmünket arra, hogy fiad nélkül mi semmit nem tudunk véghez vinni. Látod, hogy fiad nélkül csak bűnöket, vétkeket, olyan dolgokat tudunk tenni, amik nem állják meg a helyüket előtted. Semmit sem örökké. Rá van szükségünk. Hadd kiáltsunk hozzá teljes szívünkből, Krisztusunk, hogy légy segítségül nékünk, hogy felismerhessük és megtehessük azokat a jókat, amiket te kívánsz tőlünk, amiket te akarsz nekünk. Hadd menjünk el innen a te kezedet megfogva, hitáltal, beléd kapaszkodva, hogy segíts szeretnünk, segíts kegyelmesnek, irgalmasnak lenni, segíts türelmesnek lenni, megbocsátani, megalázkodni, elfogadni, befogadni. Kérünk, áld meg szívünkbe mindazt, ami ma elhangzott. És kérünk, tekints most arra a családra is, akik eljöttek közénk, hogy megkereszteljék harmadik kisfiúkat. Kérünk, hogy áld meg ezt a családot, áld meg a kisgyermeket is, akit megkeresztelünk. A te neved dicsőségéért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek! Keresztelőre készülve a 431. énekünket énekeljük. 431. dicséretünket. Amit a 68. Zsoltár dallamára éneklünk, 431. dicséretünket, Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe. Egy igét hadd olvassak még nektek a szereztetés igéje mellé, Pál apostolnak a római apostolok leveléből a 15. rész 7. verséből. Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. A református kereszteléskor hihetetlenül nagy dolog történik. Jézus Krisztus befogadja a kisgyermeket. Személyes tulajdonává pecsételi el. Teszi ezt akkor, amikor még egészen kicsi. Amikor ebből még semmit nem ért. Nem tudja hittel se kérni ezt,
se hitetlenül elutasítani. Egyszerűen csak átéli azt, hogy Jézus befogadja. Magáévá pecsételi a keresztség látható jele által. Kedves András és Iliti, igeismerő emberek vagytok. És tudjátok, hogy ez a befogadás az Úr Jézus által már sokkal-sokkal előbb megtörtént. Tudnélik a világ teremtése előtt. Amikor Jézus befogadta azokat, akiket az Atya neki adott, hogy üdvözítse őket. Befogadta őket, noha tudta, hogy üdvösségükért majd mérhetetlen szenvedéseken, testi-lelki gyötrelmeken kell átmenni, és végül a halált is meg kell kóstolnia. De mégis befogadta azokat, akiket neki adott az Atya, hitünk és reménységük szerint már akkor így fogadta be ezt a ti kisfiatokat is. János Vilmos. De az, hogy Jézus befogadja őt a keresztség által, azt is jelenti, hogy befogadja őt népe körébe, teste tagjai közé, a keresztény nagyon szent egyházba. A keresztséget ugyan adott esetben én szolgáltatom ki, de nem én fogadom be a kisgyermeketeket Isten szövetséges népe körébe, hanem maga Jézus fogadja be őt, az ő népe körébe. Így hát ő az, aki most, amikor megkereszteljük ezt a kisgyermeket, híveinek seregét egy újabb taggal gyarapítja. Ne felejtjétek közben, hogy Jézus mindezt egy bűnössel teszi. Ő befogad népe körébe egy bűnöst. Nem azért fogadja be a kisfiatokat, mert jó, mert megérdemli, hiszen ő is bűnbe fogantatott. Bűnben született. Szíve szerint sajnos lázad az Úr ellen. És egyáltalán nem érdemli meg, hogy Jézus befogadja, népe közé sorolja. Ő is kárhozatot érdemel. De nem az érdeme szerint fogadja be őt Jézus. Nem az érdeme szerint, hanem az ő kegyelmessége szerint, szeretete szerint. És ez a befogadás mindennél nagyobb jelentőségű, mert jelenti a halálból az életre való átmenetet. Hiszen az, akit Jézus befogadott, az nem megy a kárhozatra, hanem átment a halálból az életre. Így már, kisfiatok, most is az üdvözítő kegyelem alanya lehet. És részesülhet azokban az áldásokban, amik Jézus népére szállnak. Őrá is szállhatnak. És ahogy ti is örömmel és hálásan fogadtátok be ezt a kisfiút is, mint Isten ajándékát, a másik meglévő két kisfiatok mellé, úgy kell most hát nekünk is egy gyülekezet közösségébe, az egyház közösségébe szeretettel, örömmel és hálásan befogadnunk ezt a kisgyermeket. Nem csak ti vagytok befogadók, hanem most mi is befogadók vagyunk, akik itt vagyunk. Tehetünk-e mást, amikor Jézus közénk sorolta ezt a kisgyermeket is? Nem tehetünk mást. Ezért noha nem érti még, de már mondhatjuk neki, hogy Isten hozott közöttünk. Áldás, békesség, kedves János Vilmos, te közénk tartozol. Isten népe közé, Jézus népe közé tartozol, mert közénk sorolt Jézus, és mi éppen ezért befogadunk téged magunk közé, mint legkisebb tagunkat. És ahogy ti, kedves András és Ili, szeretettel kell, hogy neveljétek, tanítgassátok, fegyelmezzétek őt is, úgy kell nekünk is, mint gyülekezetnek, elvégezni azokat a feladatokat, amik Jézus akaratából ránk hárulnak, az ő nevelgetéséből és tanításából. Ezért mellettetek szeretnénk állni, szeretettel és felelősségű teljes tudatában elvégezni a mi ránk háruló teendő. Veletek együtt kívánunk imádkozni és dolgozni, hogy eljöjjön ez a pillanat, és minél előbb eljöjjön, amikor a kis János Vilmos is eljut oda, hogy ő is hittel befogadja azt a Jézust, aki meghalt és feltámadott érte, aki a világ teremtése előtt, és még egész kiskorában befogadta őt. Kívánjuk, hogy eljöjjön az a pillanat, hogy ő is Jézus befogadó ember legyen, hívő ember legyen, és méltó legyen teljes joggal arra a névre, hogy Isten gyermeke. Hiszen akik befogadták az Úr Jézust, azoknak adatott meg ez a kiváltság, hogy Isten fiainak, gyermekeinek mondassanak. Kívánjuk, hogy így legyen ő is minél előbb Jézus befogadó ember. Most miután azzal a szándékkal jöttetek ide, hogy megkereszteljük őt, kérdezlek benneteket egyházunk rendje szerint. Akarjátok-e, hogy kisgyermeketek az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszent Egyházba a keresztség által befogadtassék? Ha akarjátok, mondjátok, akarjuk. Ígéritek-e, hogy kisgyermeketeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek Istenbe vetett hitre eljusson, és erről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezetünk színe előtt? Ha ígéritek, mondjátok, ígérjük.
Ígérjük.
Most pedig, kedves testvérek, jöjjetek, és közösen mondjuk el a keresztény Anyaszent Egyház hit vallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemetteték, szálla alá oklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan részen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény Anyaszent Egyházat, a szenteknek egységét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük néked, hogy te befogadó Isten vagy, mert szerető Isten vagy. És ezért a Krisztusért befogadod a bűnösöket. Így kérünk, hogy fogadd ezt a kisgyermeket is, és így adunk hálát, hogy már befogadtad. Kérünk téged, hogy munkálkodj az ő szívében, hogy ő is befogadjon hitáltal téged, és legyél az ő személyes megváltójává, személyes édesatyává is. Kérünk, hogy munkálj az ő szívébe hitet, újjászületést, hozzád való igaz megtérést. Kérünk, add meg ezt a testvéreinek is, és a család minden tagjának. És áldunk téged azért, mert egy olyan család állhat előttünk, akiknek tagjai közül sokan a te kegyelmedet már hittel elfogadták, rád bízták magunkat. És köszönjük néked, hogy imádságban és hitben a te lelked által egyesítetted őket. Kérünk, áld meg ezt a családot továbbiakban is. Vezesd és erősítsd és áld meg őket külön-külön és együtt is. Téged dicsőítő, reád mutató életük lehessen. Amen. János Vilmos, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Kicsi gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Legyél áldott, hogy áldássá is lehess. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek!
És hallgassuk meg a hirdetéseket, amikhez most elértünk, hogy Isten tiszteletünk rendjén. Nem tudott ideérni mindenki a családból, és ezért kellett egy kicsit az ének rendet megváltoztatni, és az elejéről a végére tenni a keresztelőt, de hála Istennek aztán végül mindenki befutott. Úgyhogy így örülünk, hogy együtt lehettünk veletek, és kívánjuk, hogy tényleg az Úr áldjon meg benneteket, és ezt a kis harmadik fiatokat is. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmunkat, a bibliaóránkat a szokott időben megtartjuk, tehát kedden este 6 órakor találkozhatunk, és megbeszélhetjük az ígét, és azzal kapcsolatos kérdéseinket, észrevételeinket, hozzáfűzéseinket megtehetjük. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy jövő vasárnap Zakar Ödön nyugdíjas lelkipásztor testvérünk hirdeti megint az Isten igéjét, mert elmegyünk az ifjúsági hétre, de most úgy alakult, hogy Már megbeszéltem Ödi bátyámmal azt, hogy ő már helyettesít engem, amikor kiderült, hogy nem tudunk elmenni reggel az istentisztelet előtt, tehát itt leszünk az istentiszteleten mi magunk is, de hát nem baj, hogyha néha lelkész is hallgat egy igehirdetést, úgyhogy én is meghallgatom Ödi bátyám prédikációját veletek együtt, és csak utána tudunk majd elmenni a fiatalokkal. Akik jelentkeztek, azoknak, hogyha kérdésük van, akkor istentisztelet után akár tőlem, akár Tibortól megkérdezhetik a kérdést, és megbeszéljük a válaszokat is, ha vannak válaszok. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvérek, befejezésül énekeljük a... Azonnal megkeresem az éneket. 499. énekünk, 499... 3-tól 5. verséig terjedő szakaszát, tehát 499, 3., 4. és 5. versét. A 3. vers így kezdődik, engedd, hogy mint a nap futása soha meg nem állapodik. Tehát 499, 3., 4. és 5. versét énekeljük, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el.
Yeah.
Áldás békesség.